Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat itt az ő házában, kedves testvérek. Gyertek Isten tiszteletünket a 77. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Az én szómat nem elhím kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá, beszédem meghallgatá. Minden némű szükségemben reménységem csak az Isten, éjjel kezem feltartom, az égre hozzá nyújtom. Foglaljuk el helyünket. És a megkezdett Zsoltárunknak, a 77. Zsoltárunknak énekeljük 8. és 9. versét. A 77. Zsoltár 8. verse így kezdődik: ó erős és kegyes Isten!
Ó erős és kegyes Isten! Szent vagy cselekedetidben, és sehol senki nincsen hozzád hasonló Isten. Csoda Isten a te dolgod, megmutatod, minden népek jól látják, nagy voltát hatalmadnak. Népedet te kimentetted, nagy ésségéből kivetted, Jákobnak és Józsefnek nemzetét mindkettőnek. Hogy a víz téged meglátta, ott a nagy félelme jóta, és a tenger mélysége legottan megrendül el.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és figyeljünk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 35. úrnapjára, a 35. úrnapjának kérdései és feleletei a 10 parancsolat közül a második parancsolathoz kapcsolódnak. A második parancsolat így hangzik: ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön,
vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint ígéjében megparancsolta. Semmiféle ábrázatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végből csináljon vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát, Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni. Isten igéjét olvasom, amint írva van Mózes első könyvében, Mózes első könyvének 31. fejezetének válogatott verseiben. Lábán csak harmadnap értesült arról, hogy Jákob elment. Akkor maga mellé vette hozzátartozóit, és 7 napi járóföldön át üldözte, míg el nem érte Gileát hegységénél. Amikor Lábán utolérte Jákobot, Jákob már sátrat vert a hegyen. Lábán is a Gileát hegységen vert sátrat hozzá tartozóival együtt. Lábán ezt mondta Jákobnak, mit tettél? Ekkor Jákob haragra lobbant, és pörölni kezdett Lábánnal. Megszólalt Jákob, és azt mondta Lábánnak, mi a bűnöm és mi a vétkem, hogy üldözőbe vettél? Hiszen fölforgattad minden holmimat. Találtál-e valamit, ami a te házadból való? Tedd ide az én hozzátartozóim és a te hozzátartozóid elé, döntsenek ők kettőnk ügyében. Már 20 esztendeje vagyok nálad. Juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájat, kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépett, nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kérted számon. Még azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg. Szememet kerülte az álom. Ilyen 20 esztendőm volt a házadnál. 14 évig szolgáltalak 2 leányodért, 6 évig meg juhaidért. Te pedig 10-szer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám istene, Ábrahám istene és Izsák félelmes istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el engem. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját, ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Isten áldja meg közöttünk az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői és megtartói is legyünk. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással és kérésekkel állunk a te színed előtt, és mindezek mellett tudjuk és meg is valljuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy téged megszólítsunk, és méltatlanok vagyunk arra is, hogy te megszólítsál bennünket. Mégis jövünk a te színed elé azért, amit Jézus Krisztusban érettünk tettél, és azért, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus közben jár te előtted, mi érettünk.
Így jövünk most eléd, hálaadással mindazért, ami mögöttünk van. Talán szép élmények, mindazon fölül való dolgok, amelyekre számolhattunk és számíthattunk volna életünk folyamán. Talán a gyász, talán a reménytelenség, talán a keserűség, talán a megbántottság, az, ami ott van a mi szívünkbe, de mégis megállunk te előtted, és hálát adunk azért, mert ide juttattál. Mert gondod volt arra, hogy ezen a mai napon fölébredhessünk, és ide indulva meg is érkezhessünk te hozzád. Dicsőítünk téged az erőért, dicsőítünk téged mindazért, amit elkészítettél számunkra ebben az órában. És kérünk is tőled, azt kérjük, hogy szólj hozzánk úgy, élő és igaz beszéded által, hogy azáltal mi tanítassunk, hitünkben mélyüljünk, vagy ha hitetlenül állunk itt a te színed előtt, akkor az élő hitnek lángja hadd lobbanna föl a mi szívünkbe. Kérünk téged, hogy tedd értelmessé a mi itt létünket, emelj föl bennünket megszokásainkból, fáradtságunkból, és könyörülj meg rajtunk, hogy amikor a te igéd utolér most bennünket, akkor hadd legyünk készek engedni neked. Köszönjük, hogy megállhatunk a te szent színed előtt, és köszönjük, hogy várhatjuk a te kegyelmes hozzánk fordulásodat. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, az igehirdetés hallgatására készülve a 154. számú dicséretünket énekeljük. A 154. számú dicséretünket, amely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Kedves testvérek, Isten igéje szólít bennünket újra. Mózes első könyvének 32. fejezetéből, a 32. fejezet 23. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. De fölkelt még azon az éjszakán, tudnélik Jákob, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? És ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael,
mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet, de ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet, és megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Kedves testvéreim, akik olvassák az atyák életét az Ószövetségből, bizonyára bele csodálkoznak azokba a szép történetekbe, és ugyanakkor nem könnyen értelmezhető történetekbe, amelyek Mózes első könyvében az atyákkal kapcsolatosan megírattak számunkra. Jákob élete is egy változatos élet, és egy olyan élet, amelyben nagyon sokféle kérdőjel van, amikor az ő életútját megpróbáljuk értelmezni. Amikor ezeket a szakaszokat olvassuk, Mózes első könyvének 31. illetve 32. fejezetét, akkor Jákob élete egy újabb fordulóponthoz érkezik. Talán életének a legfontosabb fordulópontja az az időszak, amelyet lejegyez számunkra a Szentírás. Annak idején csalással elvette bátyjától, Ézsautól az atyai örökséget, és ezért el kellett menekülnie otthonról. Nem a szomszéd faluig, nem a szomszéd városig, hanem egészen messzire, idegen földre. 20 évet szolgált azon az idegen földön Jákob. 20 év alatt az emberrel nagyon sok minden történik. Ővele is nagyon sok minden történt. Nincstelenül érkezett erre a földre, nem volt semmije, de 20 év alatt feleségei, gyermekei lettek, és meg is gazdagodott. Aztán 20 év elteltével Jákob úgy dönt, hogy hazatér az ősi földre, a szülőföldre. Megkérdezhetnénk, hogy vajon miért? Vajon miért? Mondhatnánk azt, hogy húzza a szíve. Haza. Arra a földre, ahol született. Az atyák földjére. De ugyanakkor látjuk ezen az emberen azt is, hogy mennyit vívódik a hazatérés közben. Látjuk, hogy nem olyan könnyű ez az út az ő életében. Az, hogy mégis úgy döntöd, hogy hazamegy, onnan származik, hogy meghallja az ő apósának, Lábánnak a fiait, amint beszélgetnek, és azt hallja ebből a beszélgetésből ki, hogy nem jó szemmel nézik az ő apósának fiai, sógorai az ő gazdagságát. Jákob nem volt mindig gazdag Lábán házánál. Szolgált 7 évet egy leányért, aki helyett egy másikat kapott. Aztán még 7 évet azért, akit eredetileg feleségül szeretett volna venni. És aztán 6 évig pásztorként vigyázott Lábán jószágaira, és egy közös megegyezés alapja volt annak, hogy maga Jákob meggazdagodott. És ezt az ő 6 év alatti meggazdagodását a zsógorai nem nézték jó szemmel. És akkor úgy döntött Jákob, hogy jobb lenne innen elmenni. Megelőzni a bajokat, a veszekedést, a civakodást. Ugyanakkor Isten is erre utasítja Jákobot. Térj vissza a te őseidnek a földjére. És ebből a momentumból kiderül még egy komoly indok, ami miatt Jákobnak el kell hagynia Lábán házát, és ezt a földet, és hazatérni az ősök földjére. Mert Jákobról kiderül, hogy ő mindvégig az élő Istennel, Ábrahám és Izsák Istenével volt kapcsolatban ezen a földön. Lábánról azonban kiderül, hogy házi bálványai vannak, és ő más isteneket tisztel. Nem csak az volt a feszültsége között, a két ember között, hogy Jákob meggazdagodott, és azért azt is hozzátesszük, hogy ez nem azt jelentette, hogy Lábán elszegényedett volna Jákob javára. Lábánnak is jól mentek a dolgai, de nem csak ez volt az indok arra nézve, hogy hazatérjen, hanem az is, hogy egy istentelen környezetben kellett, hogy éljen. Az ő ura, Ábrahám és Izsák istene azt parancsolja most Jákobnak, menj haza, menj vissza arra a földre, ahonnan elszöktél, ahonnan elmenekültél. Egy igazi nagy fordulópont ez Jákob életében. Mehetne sok felé, indulhatna még inkább keletre, vagy északra, de most neki arra a földre kell visszatérni, ahonnan eljött. És ez az igazán nehéz. Ez az igazán nehéz ebben a dologban, hogy ott várja őt Ézsau. És ki tudja, hogy az a haragos ember, aki 20 évvel ezelőtt kész lett volna arra is, hogy megölje a testvérét, 20 év alatt milyenné vált? Ezt Jákob nem tudja ott az idegenbe. Csak azt tudja, hogy most haza kell térnie. Életének ezen a fordulópontján, a Lábánnal való beszélgetésben visszatekint Jákob. Arra, ami a háta mögött van, és valami csodálatos dolog derül ki számunkra, amit Jákob ugyan Lábánnak mond, de ami mégis meghatározza az ő életét. Azt mondja az őt utolérő Lábánnak, akitől búcsú nélkül jött el, nagy hirtelenjében, titokban összepakolva, azt mondja Lábánnak, hogy az én gazdagságom, az én jóllétem, feleségeim, gyermekeim, mindezek nem lennének, ha Ábrahám istene és Izsák félelmes istene velem nem lett volna. Nagyon elgondolkoztató, hogy ez a meggazdagodott ember életének ezen a forduló pontján, amikor indokolnia kell apósa előtt hirtelen távozását, akkor azt mondja, hogy azért megyek el, mert az az Isten, aki engem gazdaggá tett, az velem van, és az most másfelé vezet. És hogyha ez az Isten nem lett volna velem, akkor én most üres kézzel kellene, hogy menjek innen el tőled. Azt mondja ezzel Jákob, hogy az én gazdagságomnak a forrása nem az, hogy én nagyon ügyes ember vagyok. Az én gazdagságomnak, jólétemnek a forrása nem az volt, hogy te gazdag voltál Lábán, és még gazdagabb lettél, hanem az, hogy az én atyáimnak istene, az élő és félelmetes Isten velem volt. Én ezt látom a múltba, amikor visszatekintek, és számomra ez a legfontosabb, hogyha ő nem lett volna velem, akkor most nem lenne mire visszatekinteni. Akkor most nem lenne miről beszélni, mert üres kézzel jönnék el a te házattól. Lábán elengedi Jákobot, és néhány nap múlva Jákob életében ez a forduló pont tovább folytatódik. Ugyanis elérkezik az ő szülőföldjének határára mindazzal, amit hoz magával. És elérkezik az utolsó állomáshoz, a Jordánon való átkeléshez. És miután elbocsátja az ő családját maga előtt, az ő szolgáit, vagyonát, mindenét maga előtt, azt olvassuk, hogy ott tölt egy éjszakát a Jordán túlpartján, és egy férfivel tusakodik. Küzd, Jákob! És amikor ez a küzdelem nem tud sehogyan sem eldőlni, akkor azt mondja ez a valaki, vagy ahogy Károli fordítja, ez a férfi, bocsáss el engem. Jákob pedig azt válaszolja neki, nem bocsájtalak el, amíg meg nem áldasz engem. Nagy kérdés az, hogy ki volt ez a valaki, ez a férfi, akivel Jákobot tusakodott egy éjszakán keresztül, akitől áldást kért, és akit nem akart úgy elbocsájtani, hogy meg nem áldasz engem. Nem írja le az Ószövetség az ő nevét, mégis nagyon beszédes Jákobnak a cselekedete, mert Jákob azt a helyet Penuélnak nevezte el, ami ezt jelenti, bár láttam az Istent színről színre, mégis életben maradtam. Szóval ezen a fordulóponton nem csak visszatekintés van Jákob részéről, hanem előretekintés is. És amikor előretekint oda a túlsó partra, az ismeretlenre, akkor számára az a legfontosabb, hogy ez a valaki, az Úr megáldja őt. Talán fölmerül bennünk az a kérdés, hogy nem elég Jákobnak az, amilyen van? Hát milyen egy kabzsi ember? Hát nem elég neki az, hogy üres kézzel jött el lábánhoz, egy szár ruhában, és most feleségekkel, gyermekekkel és nagy vagyonnal tér haza? Ez a fickó még többet akar? Megmámorosodott attól a gazdagságtól, amit lábánnál szerzett? Testvéreim, Jákob nem a nagy gazdagságra vágyik. Ez világosan kiderül ezekből a részekből, hiszen az ő gazdagságát előre bocsájtja, és azt mondja, hogy ez a gazdagság az Ézsaué. Ha valaki jön veletek szembe és megkérdezi, hogy ki ez a nyáj, kié ez, amit itt tereltek és visztek, mondjátok azt, hogy ez az Ézsaué. Jákobnak nem a gazdagságra van szüksége, még kevésbé a még nagyobb gazdagságra, hanem arra van szüksége, hogy életének ezen a forduló pontján az ő Ura Istene megerősítse azt, hogy veled maradok. Hogy veled maradok. Nem bocsájtalak el, amíg meg nem ígéred azt, hogy velem maradsz. Mert azt mondja Jákob lábának, hogy az én életemnek az áldása az az, hogy az Isten velem volt. Ha nem lett volna velem, nem lenne semmim. És mielőtt belépne az ő szülőföldjére, nem mást kér az Úrtól, mint azt, hogy maradj velem. Maradj velem. És én küzdök azért, hogy te ne távozzál el tőlem. Kedves testvérek, életünk nagyon változatos. Mindannyiunk élete nem hasonlítható össze egyik élet a másikkal, de mindannyiunk életében vannak fontos forduló pontok. Amikor rákényszerítettünk arra, hogy hátra és előre nézzünk egyszerre. Nem tudom, hogy amikor hátra nézünk, akkor mit látunk. Megszoktuk azt, hogy hátra nézve az életünk folyamára keresjük abban a magunk dicsőségét. És magyarázzuk az életünket úgy, ahogyan azt mi jónak látjuk. Szoktunk beszélni arról, amit mi értünk el, amit mi harcoltunk ki. Szoktuk mutatni nagy dicsőségesen a vagyonunkat, a családunkat, amit mi vállaltunk, amit mi tartunk össze, talán a pénzünket is, amit mi dolgoztunk, amiért mi szenvedtünk és mi küzdöttünk. De látjuk-e, testvérek, a legfontosabbat? Azt, hogy mindezek csak külsőségek. Mindezek olyan dolgok, amelyeket nem hoztunk be ebbe a világba, és minden bizonnyal ki sem fogunk innen vinni. Látjuk-e, és el tudjuk-e mondani a mi életünkre visszatekintve azt, amit Jákob elmondott Lábánnak, hogyha az Isten nem lett volna velem, akkor én most üres kézzel állnék itt. Testvéreim, hirdetem számotokra azt mindannyiótok számára, hogyha az Isten nem lett volna veled és velem,
akkor senki és semmi lennél és lennék. Talán azt gondoljuk, hogy időnként jó helyen álltunk sorba, talán azt gondoljuk, hogy jó befektetéseket csináltunk, hogy jól választottunk, hogy jó módszerek szerint éltük az életünket, de most Jákob példája arra emlékeztet bennünket, téged és engem, hogy ha Isten nem lett volna ott veled, akkor semmit sem lenne. Semmit sem lenne. Vannak ilyen forduló pontok az életünkben, időnként, amikor elvesztünk valakit, időnként, amikor elvesztünk valamit, és az ember rákényszerül arra, hogy visszatekintsen. Mert egyébként a jövőt szeretjük jobban fürkészni. A holnapot. Igyekszünk mindent okosan és jól tervezni. De Isten olykor megállít bennünket, és azt mondja, hogy nézz vissza. És ha visszanéztél, akkor lásd meg, hogyha én nem lettem volna veled, akkor semmit sem lenne. Nem lenne szeretet a szívedben, nem volna házad, nem volna annyi egészséged, amit most talán kevésnek tartasz. Ha én nem lettem volna veled, nem lenne házasságod, nem lenne gyermeked vagy unokád, és nem lennének ennél még sokkal, de sokkal fontosabb értékeid, nem lenne hited, nem lenne bűnbocsánatod, és nem lenne örök életed sem, ha az Isten nem lett volna velem. Nagy csoda az, amikor valaki nem csak azt tudja kimondani szlogenszerűen, hogy hála Istennek így történtek a dolgok, mert ez gyorsan kiszalad a szánkon, anélkül, hogy átgondolnánk. Nagy csoda az, amikor valaki ezt tényleg így is látja az életében. Hogyha az Isten nem lett volna velem, akkor semminek nem lenne értelme és értéke, ami a hátam mögött van. És ugyanakkor Isten ezeken a forduló pontokon, amelyekben talán most is ott van néhányunk élete, kényszerít arra is bennünket, hogy előre tekintsünk. És Jákob élete arra is tanít bennünket, hogy a jövőnkkel kapcsolatosan mi a legnagyobb dolog, amit tehetünk. És mi a legfontosabb döntés, amit meg kell hoznunk. Kedves testvérek, tusakodnunk kell azért, hogy az Úr maradjon velünk. És tusakodnunk kell azért, hogy mi az Úrral maradjunk. Mert ha ő nem lett volna velünk, nem tartanánk itt, ahol tartunk. És hogyha ő nem marad velünk, akkor nem fogunk sehova sem jutni. Jákob nagyon pontosan, tisztán és világosan látja ezt. Történhet itt bármi. Az én életemnek egyetlen egy jövője van. Az, hogyha az Úr velem marad. Drága testvérek, szoktunk-e tusakodni Isten előtt? Azért, hogy ő maradjon velünk. És tusakodunk-e magunkba azon, hogy mi Isten mellett tudjunk maradni? Amikor döntéseket hozunk jövőről, holnapról, akkor szempont-e az, hogy az Úr velem maradjon és velem legyen? Vagy más szempontjaink vannak? Nem bocsájtalak el addig, amíg meg nem áldasz engem. Jákob tusakodásának a vége nem más, mint hogy Isten megáldja őt. Azaz biztosítja Jákobot arról, hogy én veled maradok. Amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, akkor azt mondta, hogy neki el kell mennie, de elküldi hozzánk a vigasztalót, aki által mindig velünk lesz. Hirdetem számotokra, testvérek, hogy Isten az ő szent lelke által velünk akar lenni. Várja a mi szívünkben azt a döntést, azt a tusakodást, amelyben megvalljuk előtte, hogy én is veled akarok maradni. Sokat gondolkoztam azon, hogy vajon hogy nézett ki ez a tusakodás ott a jabbók révénél. Hogyan nézett ki ez a küzdelem?
És a mai fejemmel, értelmemmel valahogy úgy látom ezt a küzdelmet, hogy Jákob tudta, ki az a férfi. Tudta, hogy ki az a valaki. És előttem úgy rajzolódik ki ez a küzdelem, hogy Jákob ráakaszkodott erre a valakire. Ráakaszkodott erre a férfire. És azt mondta, nem engedlek el. Talán a küzdelem abban állott, hogy ez a valaki igyekezett tőle megszabadulni. De Jákob azt mondta, nem engedlek el. És ragaszkodott makacs módon ahhoz, hogy csak akkor engedlek el, ha megáldasz engem. Testvérek, fogjuk-e így az Úr kezét? És ragaszkodunk-e így a mi Urunkhoz, hogy nem engedlek el? Nem engedlek el, és azt akarom, hogy velem maradjál. Mi általában túl könnyen szoktuk elengedni az Urat. Úgy ott tudjuk hagyni az Urat, mintha semmi nem történt volna. Tudjuk, ismerjük őt, halljuk róla az igét, hogy ő a világ mindenség Istene, égnek és földnek teremtője, tudjuk, hogy milyen az ő szeretete. Halljuk, mindannyian ismerjük itt a világon talán a legismertebb igét, a János 3.16-ot, amely elhangzott már ennek az Isten tiszteletnek a kezdetén, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi tudjuk azt, hogy mire számíthatunk az Istentől, és tudjátok, olyan könnyen elengedjük. És nem ragaszkodunk hozzá. És nem küzdünk azért, hogy maradj velem. Ma Isten igéje arra tanít bennünket Jákob életének példáján, hogy ezekben az életfordulásokban, forduló pontokban újólag és újólag el kell döntenünk azt, hogy kivel szeretnénk tovább menni. Hogy fontos-e nekünk az az Úr, aki nélkül semmik sem lennénk. Fontos-e az az Isten, aki nélkül senkik sem leszünk. Adja az Úr, kedves testvérek, hogy mindannyiunk szívében megszülessen az a fölismerés, ami megszületett ott Jákob szívében is azon az éjjelen. Hogy én ezt a valakit nem bocsájthatom el. Adja az Úr, hogy megszülessen bennünk talán ezen a mai napon ez a fölismerés, hogy én ezt az Istent, az én Istenemet, az élő Istent nem bocsájthatom el. És én elkötelezem magam mellette. Vagy adja az Úr, hogy megszülessen újólag a szívünkbe. Hogy nem másra van szükségem, holnap meg holnap után, csak arra, hogy az Úr áldása az enyém legyen. Az Úr áldása pedig az, hogy ő velem van. Ebben a mi elhatározásunkban meg szeretne most bennünket erősíteni a mi Urunk a látható jegyeken keresztül is. Adja, hogy a vele való találkozásunk legyen a mi hitünknek erősödésére, és annak az elhatározásnak a mélyítésére, mint az egyik énekünk így fogalmaz, mindig veled, Uram, mindig velem. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk most Isten igéjére a 277. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 277. számú dicséretünk első verse így kezdődik, gondviselő, jó atyám vagy.
Gondviselő, jó atyám vagy, ó, én hídes Istenem. Látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk téged, nyisd meg a szemünket, hogy amikor visszatekintünk mindarra, ami a hátunk mögött van, akkor hadd lássuk meg a lényeget. Azt, hogyha te nem lettél volna velünk, akkor nem lennénk itt mi sem. Könyörülj meg rajtunk, hogy megnyíljon a szemünk a lényeg meglátására. És könyörülj meg rajtunk, hogy amikor a jövőnkre tekintünk, a holnapunkra, az előttünk álló hétre, akkor hadd szülessen meg a szívünkben az a vágyakozás és elhatározás is, hogy nem akarunk nélküled egy lépést sem tenni. Adjad, Urunk, hogy fölismerjük azt, hogy a mi életünk megoldása és kulcsa, a mi életünk záloga, az te vagy. Köszönjük te neked, hogyha ez így lehet már az életünkbe, de különösen kérünk most azokért, akik sem vissza, sem előre tekintve nem látnak téged. Könyörüljél meg rajtuk, és segíts meg őket, hogy a szívükben az élő hit megszülethessen, és ne kételkedjenek többé te benned, hanem elfogadva a te végzéseidet és döntéseidet, hadd tudjanak küzdeni azért, hogy te velük maradj. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelked által ma is jelen vagy ebben a világban. Köszönjük, hogy közel vagy mindenkihez, aki téged segítségül hív. Mindenkihez, aki hittel hív téged. Így hívunk téged segítségül, betegeink mellé. Könyörüljél meg rajtuk. Különösképpen is kérünk azokért a testvéreinkért, akik kórházban vannak, hogy emlékezzél meg róluk, és adj nekik a betegségükben türelmet, kitartást. Munkáld betegségük által bennük az élő hitet, a hozzád való alázatos odafordulást. Kérünk téged orvosaikért, akik keresik és kutatják betegségeik okát, emlékezzél meg róluk is, hadd találják meg a gyógyulás útját, ha ez a te akaratod. Kérünk téged minden olyan testvérünkért, aki meggyengült, aki elveszítette erejét. Különösen kérünk azokért, akik meggyengültek a szívükben, lelkükben, elhatározásaikban. Erősíts meg őket, Urunk, és légy közel hozzájuk. Engedd, hogy te benned megkapják azt az erőt, amire szükségük van az élet különböző terheinek hordozásához. Kérünk téged így különösképpen is gyászoló testvéreinkért, hogy állj oda melléjük, és légy erősségük ravatalok mellett, vagy temetések után. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk a te szabadításodat, erődet, irgalmasságodat és szeretetedet. Adjad, hogy mindannyiunknak saját bizonyosságává váljon az, hogy te ki vagy, hogy te milyen vagy. Kérünk téged, áldj meg bennünket az elkövetkezendő héten. Tarts fölöttünk őrző és védő kezedet, és engedd, hogy bármi történik is velünk. Hadd tudjuk, hadd tudatosítsuk magunkba, hogy te velünk akarsz lenni. Köszönjük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukra van. Adjad, hogy ezt elhiggyük. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imánkat, fohászkodjunk a nemzeti imádságunkkal, a himnusz éneklésével. Yeah. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, hirdetem jövő heti alkalmainkat. Ha Isten éltet bennünket, kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel egybekötve, pénteken este 6 órától pedig ifjúsági bibliaórát. Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel a szokásoknak megfelelően Isten tiszteletet és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottaink voltak és halottunk van. Augusztus 24-én hétfőn 10 órai kezdettel a Tamás utcai urnatemetőben kísértük utolsó földi útjára Deák Balázs 67 esztendőt élt testvérünket. Augusztus 26-án szerdán 12 óra 30 perces kezdettel az Óbudai temetőben búcsúztunk Benedek Csaba 68 esztendőt élt testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt lévő gyászoló családtagokat és hozzátartozókat, és egyúttal szeretettel hívogatjuk őket gyülekezeti közösségünkbe. Szomorú szívvel jelentem, hogy halottunk is van. Kulcsár Lászlóné testvérünk ment el közülünk, aki Nagy Imréné Zsuzsa és Brigitta édesanyja volt, akik gyülekezeti tagjaink. Kulcsár Lászlóné asszony testvérünk temetése holnap 4:12 órai kezdettel az Óbudai temetőben lesz. Isten vigasztaló szeretetét kérjük, nem csak erre az alkalomra, hanem az itt maradt családtagokra és hozzátartozókra is. Köszönetet mondok a testvéreknek mindenféle segítségért, amellyel az elmúlt hetekben gyülekezeti életünket támogatták és segítették. Az Úr áldása legyen minden jó szándékú adakozón, aki kezemunkáját, imádságát vagy pénzét adta az Úr ügyére. Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, akik az elmúlt héten Hokstédében voltak és hazaérkeztek, és egyúttal megkérjük gyülekezetünk gondnokát, Békefi György testvérünket, aki ennek az útnak a szervezője, koordinátora, tolmácsa, meg mindenese volt, hogy néhány szóban szóljon közöttünk.
Áldás békesség testvérek, gyönyörű volt úton lenni, de nagyon-nagyon jó dolog hazaérni. És nagyon jó dolog, hogy az első napunk rögtön a vasárnap, amit itthon tölthetünk, és itt találkozhatunk megint a gyülekezetben. Hát sok mindenről szó esett, ami a hetet végig kísérte az, hogy vándorok vagyunk, és vendégek vagyunk. És nem csak Hokstédében voltunk vendégek és vándorok, hanem arról szólt a hetünk, és sok-sok tanítás arról szólt, hogy minden, ami úton lét, minden, ami vendégeskedés, az ideiglenes. És ezt mi is átéltük, hiszen a 9 nap letelt, és nagyon jó hazaérni. És arról szólt a hetünk sok-sok tanítása is, hogy mi vándorok vagyunk ezen a földön, ahova helyeztettünk, és itt kell gyümölcsöt teremnünk, de ennek a vándorútnak egyszer vége van, és nagyon jó lesz hazaérni. Gyászoló testvéreinkre is gondolva, hadd kívánjuk szívből ezt, hogy ennek a vigasztalása hassa át az ő fájdalmukat is, hogy nagyon jó lesz hazaérni. 27-en voltunk úton, a legkisebbünk 5,5 éves volt, a legidősebb 62 éves. A pici az bearanyozta az utunkat a kedvességével és a aranyosságával. A 62 évesünk születésnapját meg egész úton ünnepelhettük együtt, hosszú születésnapot tartva. Na hát, így zajlott, nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. Mindig, amikor hazajövünk, úgy indulunk el, hogy ez volt a legjobb ott töltött időnk, ezt is mondtuk most is. Ami különlegesé tette azt, hogy most az új lelkész fogadott minket, Christoph Heikens tiszteletes úr és a felesége, és nagyon-nagyon aranyos volt, és nagyon elkötelezetten folytatója lesz ennek a mi közös ügyünknek. És nagyon szép volt, hogy az első napunk meg rögtön a szomszéd faluba is vezethetett, ahol meg az oda költözött régi lelkészük van, ahol meg dr. Gerit Ján Bajker fogadott minket, és mutatta meg az új szolgálati helyét. Ez egy ilyen szép íve volt a szolgálat átadásnak a mi kapcsolatunkban is. Tudják a testvérek, hogy mondtam, hogy nem megyünk üres kézzel, mert megadatott az, hogy megint a tartozásunkból 5000 eurót átnyújthattunk nekik. Meglepő és meghökkentő volt, hogy viszont szeretettel fogadtak, és ők is segítséggel bocsátottak minket útra vissza, ami a gyülekezet munkáját szeretné segíteni. Sokat lehetne mesélni, de nem ez a mostani alkalom és hely erre. Szeretnénk majd valamikor szeptember végetáján, amikor az emlékek már letisztultak, a képek összeálltak, akkor szeretnénk egy beszámolót tartani, amire majd minden érdeklődőt várunk szeretettel. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek!
Köszönjük szépen! Ahogyan arról már szó volt, kedves testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, és szeretettel hívunk és várunk ebbe a közösségbe minden testvérünket, aki hitében szeretne erősödni. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek ezt a részét most egy énekkel zárjuk le. A 277. számú dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. A 277. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai. Azt kérem a testvérektől, hogy akik nem kívánnak itt maradni az úrvacsora vételen, ennek a dicséretnek az eléneklése után keljenek majd föl a helyükről, és akkor induljanak útnak. De egyúttal jelzem azt is, hogyha valaki nem kíván úrvacsorázni, attól még itt maradhat a gyülekezetben, csak amikor mellette fölállnak a padból a többiek, akkor ő ott marad a helyén. Azt kérjük, hogy akik itt maradnak az úrvacsorai közösségre, azok maradjanak itt annak a teljes lezárásáig. Énekeljük tehát a 277. dicséretünk 4. és 5. versét.
Gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai. Bármi híven vágyakoznak, színed elé szállani. Ó, adj erőt, hogy még élek, egyedül csak néked éljek. Ó, add, hogyha majd bevégzem, tisztán és egészen egyesüljön te veled. El ne mondjon semmi többé, tiéd legyek mindörökké.
Kedves testvéreim, gyertek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által.
Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Meghallottuk a szereztetés ígéit, kedves testvéreim, gyertek engedve az apostol intésének, álljunk meg bűnbánattal és bűnvallással, ami Urunk Istenünk előtt, hogy méltatlanná ne váljunk a vele való közösségre. Megvalljuk neked, mennyei édesatyánk, mindazt, amire ígéd elvezetett, hogy mi sokszor a magunk érdemének tartjuk mindazt, ami mögöttünk van. Bocsásd meg nekünk, hogy a saját jó döntéseinket, a saját mondatainkat, cselekedeteinket többre tartjuk te nálad, és nem látjuk, hogy mindazok semmit sem érnének, de nem lettél volna velünk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy itt a te asztalod körül is megláthassunk téged. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy járulunk ide, hogy ebben is azt tartjuk a fontosnak, amit mi teszünk, és nem vesszük észre azt, amit te tettél érettünk. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy meglássuk azt, mennyire alkalmatlanok vagyunk a te országodra, a veled való közösségre, hogy a mi nyomorult életünk mennyire alkalmatlan a mennyei örökké valóságra. De egyúttal nyisd meg arra is a mi szemünket, hogy a te fiad Jézus Krisztus által van szabadulásunk bűneinktől, nyomorúságainktól, a kárhozattól, és ő érette mégis hozzád jöhetünk és veled lehetünk. Taníts bennünket a jegyek által. Emlékeztess arra, amit te tettél, és emlékeztes arra, amit fiat tesz érettünk. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi bűneinket és alkalmatlanságunkat, ami egyházunk rendje és szokása szerint valljuk meg most hitünket is, amely által mégis jövünk a mi mennyei édesatyánk elé. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval lelkiismeretetek szerint válaszoljatok. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból,
és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megad a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért, ingyen kegyelemből a mi mennyei atyánk mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Szeretettel hívjuk és várjuk ide az Úrasztalához mindazokat, akik erre elkészültek szívükben, lelkükben. Járuljunk ide alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora vétel alatt a 459. számú dicséretünket kezdjük el énekelni, majd folytatólagosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk Isten kegyelméből ezzel most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Gyertek, hálaadással imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy közösségünk lehet veled, és közösségre hívtál el egymással is. Köszönjük te neked, hogy te vagy az élet, és hogy akié a fiú, azé az élet. Kérünk téged, segíts és taníts bennünket úgy járni, mint akiké az élet. Segíts, hogy hadd tekintsünk szüntelenül te reád, és a mostani itt létünk, hadd legyen újbóli elköteleződés a mi szívünkben, lelkünkben, te melletted. Járj előttünk, hogy követhessünk téged, adj a mi szívünkbe erőt, hitet és bátorságot, hogy merjünk a te nyomdokaidon járni. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és zárjuk be együttlétünket, Isten tiszteletünket a 23. Zsoltár 3. versének éneklésével. A 23. Zsoltár 3. versét énekeljük, amely így kezdődik: az én fejemet megkened olajjal.